Jó benneteket látni nagyon, és az már lejjebb nem fog esni, jó van. És van ma egy üzenetünk, nagyon aktuális üzenet. Abban a sorozatban vagyunk, hogy egy imámban. Az első üzenet mi volt? Miről beszéltem? Két hát. Egy imámban, hogy tégy bennünket veszélyessé. Aztán Gábor beszélt arról, hogy tégy bennünket szenvedélyessé. Én még ma arról akarok beszélni, hogy tégy bennünket egyé. Egyé. Tehát, hogy egy imám van, hogy egyek legyünk. Egyek legyünk. Nem csak mi, itt ebben a teremben, vagy ebben a gyülekezetben, hanem egyek legyünk mi keresztények, és lássuk azt az egységet, ami minden emberrel egységesek vagyunk, hogy Isten kegyelme miatt létezhetünk, és vagyunk. És Isten kegyelme miatt ismerhetjük mi Jézust, és Isten kegyelme miatt ismerhetik meg még azok, akik még nem ismerik Jézust. Na hát, ugye minden embernek van olyan dolog az életében, amit szeret, amit nagyon szeret. Ugye ebben a nyári hőségben a jó hideg, nem sör, nem sör. Látom, hogy már nagyot nyelt a Peti. Nem a sör, hanem a dinnye. Ugye a dinnye? Vagy a fagyi, vagy kinek mi. Ilyenkor jól esik nagyon ebben a nagy hőségben. Sziasztok! Aztán lehet, hogy vannak dolgok, amiket szeretsz, vannak helyek, amiket szeretsz, vannak személyek, akiket szeretsz. Én most az elmúlt 2-3 hétben egy olyan helyen voltam, amit nagyon szeretek, Amerikába, és nem azért voltam ott, mert annyira szeretem azt a földrészt, vagy valamilyen, nem szeretem azokat az embereket, akiket ott ismerek. És sok barátom van ott, vannak ott gyülekezetek, akiket ismerek, vannak ott pásztorok, akiket ismerek, szerves részük van az életemben, és ezáltal az életünkben. És itt meglátogattam azt a gyülekezetet, ahonnan a Biblia szól, gyülekezet úgymond származik, 25 évvel ezelőttről, ők jöttek ide gyülekezetet alapítani Budapestre, és aztán szétszóródtak itt Magyarországon, és hintették Isten igéjét, és Isten az ő tökéletes tervében megtalált mindannyiunkat, és aztán most itt ülünk egy teremben 25-26 évvel később, és na tehát volt egy tömör 2,5 hetem ott. Úgy nézett ki ez a 2,5 hét, hogy az első héten kivették az elemet belőle. Szóval az első héten tanultam. Volt egy 40 órás kurzus gyülekezetalapításról, meg missziókról. Pásztor Scheller, Pásztor Sibeli tanított, lehet, hogy nyelnyatoknak nem mondanak ezek a nevek semmit, majd fognak. Sőt, Pásztor Scheller majd meg fog látogatni bennünket szeptemberbe, Pásztor Brian augusztusba. Reméljük, hogy el is jutnak idáig, mert ugye mi nagyon messze vagyunk a Pulc utcától, tehát általában ezek a vendégek odáig elbírnak menni, de nehezen jönnek el ideig, de most teszünk róla, hogy idáig is eljönnek. És hát ők tanítottak az első héten, úgyhogy ez nagyon sűrű volt. Reggel is mentem, meg este is mentem. Volt egy barátom, a Dell, akiről láttátok a képeket, hegyomlás ember. Ő volt az, aki vállalt engem, ő volt az én apukámat. Hát etetett, itatott, meg szállított. Ja, úgyhogy tényleg rengeteget szolgált, és nagyon adakozó szíve volt, tehát mindent megtett azért, hogy nekem rendben legyen az mindenem. Aztán volt kirándulás, ilyen kajaktúra a vizen, Miután lement ez az iskolai hét, az első hét, elmentem egy barátommal kajakozni. Hogyha van Facebook profilod, akkor lehet, hogy láttad a színnégett lábamat, ami ilyen rákvörös volt az egész lábam, és mint egy fehér zokni lett volna rajtam, tehát iszonyatos volt. Tehát, ja, akkor ezzel a családdal sok időt töltöttem, sokat tudtunk beszélgetni. Tehát az, az igazság, hogy ez a 2,5 évet, míg kint voltam, 2-3 családdal úgy foglalkoztam, hogy ott problémák voltak. Úgyhogy nagyjából a szabadidőmet mindezek töltötték ki, hogy szolgáltam ezek felé, a családok felé, fér felé, feleség felé. És persze az ördög milyen szemétláda, hogy nem is olyan szinten hozza be a problémát, hogy nem bírom már 15 éve elviselni a képedet, vagy a rossz szokásaidat, vagy a viselkedésedet, hanem a gyülekezet miatt vannak fasírtbe egymással. És nem azért, mert az egyik nem akar menni, a másik meg akar menni, hanem én ide akarok menni, ő meg oda akar menni. Ez az egyik legrosszabb. És mindig azt mondja, hogy én követem az Urat. Amivel azt mondja, hogy te meg nem hallod jól az Urat. És itt hogy teszel igazságot, vagy itt hogy történik valami csoda, vagy... Nyilván a szeretet tud ezekben a helyzetekben felülemelkedni mindenkinek a jogán, de nehéz. Na, úgyhogy ezzel mentek el úgy a szabadidőm, így amikor nem konferencián ültem benn, vagy nem tanultam, vagy nem kajakoztam, mert a kajakozás is az egyik férje csináltam. Úgyhogy aztán az utazás végén megmentem 2 napot egy másik gyülekezetet meglátogatni, az Dél-Karolinában volt, a New Spring gyülekezetet. Úgyhogy nagyon-nagyon izgalmas volt, nagyon jó volt. Rengeteget zabáltam, mást nem lehetett. Az ember tömték, meg Del is tömött engem, meg nem én döntöttem el, hogy mikor eszem, úgyhogy azért már mondtam nektek. Tehát 2-szer éreztem a 2,5 hét alatt magamat éhesnek. Tehát nem akkor ettem, amikor éhes voltam, hanem... ja, tehát nem tudom, mennyit szedtem föl, de szűkebbek a ruhák rajtam, úgyhogy dolgozni kell. De, amiért mondom ezt főként, az egyik az, hogy tudjátok róla, hogy mi történt az elmúlt 2,5 hétben, de a másik az, hogy valahogy úgy jön ki az életemben, hogy amikor kint vagyok, akkor mindig valami sokkoló dolog történik Amerikában. Amikor kint tanultunk virággal, 2001-ben. 2 héttel azelőtt érkeztünk meg, hogy ez a 9-11 megtörtént. Emlékeztek a 9-11, a szeptember 11, hogy a repülők belementek az Ikertoronyba, meg a Pentagonba, meg Philadelphiába is lezont egy gép, és több ezeren meghaltak. És ott, tehát emlékszem arra, hogy ott ültünk egy bibliaiskolai órán, nagy kivetítőn néztük az órát, videós óra volt, és egyszer csak bevágták a híreket, és látjuk, hogy füstöl a torony, látjuk, hogy reagálnak az amerikaiak erre, tehát az osztálytársaink, meg a tanárok, akik ott vannak, hogy hihetetlen tragédia, megtámadták az országukat. Most pedig, amíg kint voltam, az első héten, csütörtökön, 17-én, azt hiszem, vagy 18-án, 17-én este, pedig egy 20 éves gyerek bement egy gyülekezetbe, Charlestonba, bekéretkedett a Biblia tanulmányra, ima összejövetelre, beengedték, mert örültek neki, hogy fiatalember jön. Egy órát együtt töltött velük, és aztán lelőtt 9 embert ott. Köztük volt vagy 2-3 lelkipásztor, meg aki valaki a gyülekezetnek dolgozott, meg szolgálók. Tehát egy gyülekezeti magot lőtt le. Aztán egy héttel később meg jött a másik felháborodása az amerikaiaknak, legalábbis egy részének, hogy a legfelsőbb bíróság mind az 50 államra, tehát megengedték, hogy a vagyis hát az azonos neműek összeházasodhatnak. Úgyhogy ezek ilyen sokkoló események voltak. Érdekes, hogy én ilyenkor mindig ott vagyok. Nem feltétlenül azért, mert most ez én fontos ember vagyok, és azért vagyok ott ilyenkor, de mindig megkérdezem ezeket a dolgokat, hogy most akkor miért. És Istennek azt gondolom, hogy van ezzel kapcsolatosan üzenete számunkra. Tehát tényleg például ez, amikor ezt a 9 embert lelőtt ez a srác, ez egy szörnyű érzés volt. Tehát tényleg, hogyha belegondolsz, itt vagyunk szerda este, vagy egy péntek este, bejön valaki közénk, mi örülünk, mert a szívünk az emberekért dobog, tudod, lelepezhetjük Krisztus számára, és egyszer csak pu-pu-pu-pu. Ja, durva, durva. És az a helyzet, hogy azért akarok erről beszélni, és ezekről a helyzetekről, mert amit aztán a következő nap észrevettem a Facebookon, vagy tehát az interneten, mindenféle fórumokon, cikkek, tehát ezzel a Charlestoni esettel kapcsolatban is, a legfelsőbb bíróságnak az ítéletével, vagy határozatával kapcsolatban is, tehát azt láttam, hogy a keresztények megszólalnak. És hogy szólalnak meg? Gyűlölettel. Gyűlölettel. Gyűlölettel akár a feketék ellen, gyűlölettel a fehérek ellen, gyűlölettel a homoszexuálisok ellen, gyűlölettel a leszbikusokkal szemben, és csak gyűlölet jön ki belőlük, és alig látni keresztényeket, Krisztus követőket megszólalni, ahonnan szeretet jön. Ahonnan szeretet jön. És ezért mi nem fogunk csöndbe maradni. Ez meg van örökítve, fönn lesz a neten, valaki meg akarja hallgatni, meg lehet osztani a Facebookon, nyugodtan. És tehát, hogy nem akarok csöndbe maradni ezekben a helyzetekben, mert hogyha megszólalunk keresztények, nekem ég a pofámról a bőre, amikor a keresztények gyűlölettel szólalnak. Fognak valami aktuális eseményt, és egyből valaki ellen fordítják. És ezzel csak falakat építünk. Az elveszett világ és a megmentett világ között. Ahelyett, hogy hidakat építenénk. Úgyhogy ennek a mai üzenetnek ez a célja, hogy gondolkozzunk helyesen. Hogy hogyan gondolkozzunk ilyen esetekben. És hogy kihívjam magunkat, mint gyülekezetet. Hogy még hogyha nem is népszerű az, amit mondunk. Mert lehet, hogy keresztények megítélnek azzal kapcsolatban, hogy mi van, mi elfogadjuk az azonos neműek, hogy szeretik egymást. Vagy mi egyetértünk ezzel. Nem erről van szó, és nem is erről akarok beszélni. De attól még szerethetünk valakit, és nem gyűlölködünk. Na mindegy, tehát fogok erről beszélni, vagy lehet, hogy máskor is fogok erről még beszélni. Mert hogy nagyon aktuális. De az a lényeg, hogy Krisztus testének kell, hogy legyen hangja ezekben az esetekben, de nem mindegy, hogy milyen hangja van. És ritkán szólalnak meg a keresztények, és akkor is csak hülyeséget és gyűlöletet szólnak. És hogy szólnunk kell. Úgyhogy ezzel a tragédiával kapcsolatosan, ami itt ebben a gyülekezetben történt, három kérdés merül fel igazán. És ja, tehát legalábbis számomra, tehát három kérdés, amit fel kell tegyünk magunknak, és nyilván fel kell tegyék maguknak Amerikában, hogy ők, mert ez számukra egy személyesebb, hogy hogyan gyógyulnak meg ebből. Ebből mi tanulhatunk. De azt hiszem, hogy három kérdést bátran föltehetünk, és az első az az, hogy ha Isten jó és mindenható, akkor miért történhetett ez meg? Tehát ha Isten jó, és elvileg ott van, igen. Ha Isten jó, és Isten mindenható, akkor miért történhetett meg ez az egész? És ez egy teljesen jogos kérdés. Abszolút jogos. A vallásos emberek, azok nem mernek ilyeneket feltenni, ilyen kérdéseket. Tudod, a vallásos válasz erre az, hogy ilyet nem szabad kérdezni. Nem kételkedünk Isten jóságában és mindenhatóságában. Csak ne legyél hitetlen. Csak higgy. Ja. És menj tovább. Lép tovább rajta, lép túl rajta, legyen hited. De ha őszinte akarok lenni, akkor amikor én megtudtam ezt a hírt, én is feltettem ezt a kérdést belül. Tehát uram, ezek az emberek téged szolgáltak. Körülöttük lévő közösség, tehát ez egy nagyon jó nevű, jó hírnevű gyülekezet volt. Tehát volt rengeteg szolgálatok a környezetükben lévők felé. Iskolába is tanítottak. Imádták a gyerekek őket. Némely, az egyikük az egy edző volt. Lányokat edzett, vagy kisgyerekeket edzett. Tehát rengetegen szenvednek amiatt, hogy most nincsenek ott az életükben. És tudod, Uram, miért? Miért? Tehát ha Isten jó és mindenható, ha Isten te jó vagy és mindenható vagy, miért engeded meg ezt? Vagy egy másik kérdés, ha Isten te jó vagy és mindenható vagy, akkor miért engeded meg azt, amit az ISIS csinál? Tudjátok ki, az iszlám állam. Hogy lefejeznek keresztényeket. Miért? Tehát, hogyha Isten jó és mindenható, akkor tudod, miért halt meg anyukám 54 évesen rákba? Vagy bármelyik kötöknek egy szeretet hozzátartoz, ami értelmetlen volt. Vagy túl korai. Tudod, miért? Tehát ez egy jogos kérdés, amivel természetesen küzdhetünk. És lehet, hogy úgy vagy itt, hogy van valami az életedben, amivel küzdesz. Lehet, hogy valamelyik nap, vagy a mai nap történt valami, vagy az elmúlt héten, vagy az elmúlt évben, és küzdesz fel, hogy Uram, hogyha te jó vagy, és mindenható vagy, akkor miért engeded ezt meg? Miért történhet velem ilyen? És amit megtanultam hosszú idő alatt, az az, hogy az egyik, hogy rengetegszer, amikor baj történik, és ezt látom az embereken, meg akár látom a saját életem is. Amikor baj történik, egyből ráfogom Istenre. Amikor meg jó történik, azt meg magamnak tudom be. Oké, tehát, mit tudom én, tehát amikor egy repülő lezuhan, mindenki vádolja Istent. Hogy lehet, hogy ilyen megtörténik? Tehát ez a kérdés, ha Isten jó és mindenható, miért zuhanhatott le? De megfeledkeznek, 2 millió, vagy nem tudom, hogy mi az arány, de 2 millió vagy 3 millió sikeres landolásról vagy repülésről, és ott elfelejtik Istennek adni a dicsőséget érte. Hogy azok meg megtörténtek sikeresen. Tehát amikor baj van, akkor vagyunk hajlamosak Istenre kenni a dolgokat. Amikor sikerülnek a dolgok, akkor meg ezt betudjuk magunknak. És megfeledkezünk őróla. Úgyhogy... Úgyhogy ez segített nekem sok mindent megérteni. Aztán lehet, hogy fölmerül kérdés, hogy hát Balú, figyelj már, hát nem lenne egy jó megoldás, ha a gonosz ellene törölve a föld színéről? Tehát Isten miért nem törni el a gonoszt? Így, hát miből állna, nem? És akkor nem történnek ilyen dolgok. De az a helyzet, hogyha megtenné ezt 5 másodperc múlva, akkor 6 másodperc múlva egyikünk sem lenne itt. Mert a szívünkben mindannyiunkban ott van. Mindannyiunkban ott van. Kinek jó mélyen, kinek a felszínen, kinek így, kinek úgy, de ott van. Úgyhogy Isten megszüntetné a gonoszt, tudod, könnyű másokban látni a gonoszt. Magunkban nem látjuk. Azokat a tükröket összetörjük, vagy távol tartjuk magunktól, vagy letakarjuk ruhákkal, vagy dolgokkal azokat a tükröket, amik megmutatják mondjuk a mi szívünket. Úgyhogy, ja. Egy biztos, lesz egy nap, amikor nem lesz majd gonosz. Lesz majd egy nap, amikor nem lesz szenvedés, lesz majd egy nap, amikor nem lesz fájdalom. Lesz, el lesz törölve. Nem lesz szégyen, nem lesz szomorúság, nem lesz bűntudat. Ezt a helyet úgy hívják, hogy menj. És az egy jó lesz. Az egy jó hely lesz. De addig is, amíg ott nem vagyunk. Addig egy bukott világban élünk, ahol vannak olyan emberek, akik bukott emberek, és hozzák a hülyébbnél hülyébb döntéseiket. Amik igazából, tehát szörnyűségek is, és hatással vannak mindannyiunkra. Ja. Ja, szóval másik, amit megtanultam, az, hogy ezek a dolgok nem azért történnek, mert Isten nem jó, Isten nem mindenható. Na, hanem azt tanultam meg, hogy tehát Isten megváltoztatta a szemüvegemet és a látásmódomat. És ebben a káosz világban most már láthatom az Isten jóságát. Most ebben a káoszos világban láthatom Istennek a hatalmát. És hogy ő mindenható. Úgyhogy tehát vannak ilyen felháborodott hangok akár ezzel a gyilkolászással kapcsolatban. Balukám, hát nem, nehogy már azt mondjad nekem, hogy tehát most erre a helyzetre is ráfogd azt, hogy na ebből is majd valami jót fog kihozni Isten. Tehát ez már egy kicsit nevetséges lenne. Ez igazából az áldozatok sértése lenne, meg az áldozatok hozzátartozóinak a sértegetése lenne, hogyha erre is azt mondod, hogy ebből valami jót fog kihozni az Úr. De figyelj, 2000 évvel ezelőtt volt egy felső szoba. Lehet, hogy láttátok már a képet róla. Leonardo da Vinci, utolsó vacsora. Láttátok? Ő ott volt egyébként. Nem volt ott. Sokkal később élt. De mindenki úgy hiszi, hogy mint hogyha ott, nem hiszik úgy, de úgy kezelik azt a képet, mint hogyha ő tényleg ott lett volna, és annyira hiteles, ahogy ő ábrázolja, és azért fogják rá, hogy ez a nő ott, aki János, de az egy nő mellette. Tehát ez a hülyeség kategória. Na, ezt csak így ingyen beletettem, jó? Szóval, tehát ott vannak a felső szobában a 12 tanítvány és Jézus, és valami nem működött ott, volt egy kis probléma, hogyha olvastad már János evangéliumát, a 13. fejezetben ott derül ki, hogy probléma volt. Nagy gond volt. Megérkezett a 12 tanítvány, és nem volt ott a szolga, aki elvileg mindenkinek a lábát meg kellett, hogy mossa. Aki ezek koszos lábbal érkeztek, és földön ettek. Tehát nem olyan szép nagy asztalnál ültek, mint ahogy ez a képen van. Földön ettek. És minden ilyen házban van egy szolga, aki megmossa a lábát laborban, vagy mit tudom én miben. És nem volt. És aztán megérkezik Jézus 13-ként, és látja, hogy ezek ott ülnek büdös, koszos lábbal, és azt mondja, nem hiszem el. Mindegy, Jézus, aki a szolga, fogta, fölvette ezt a törölközőt, magára kötötte, és elkezdte megmosni a lábukat. És aztán, amikor Péterhez ért, akkor tudod, Péter azt mondja, hát te nem mosod meg az én lábamat. Mert olvasátok, ott van János 13-ban. Jézus azt mondja, de én meg fogom mosni a lábadat. Péter, nem fogod megmosni a lábadat. Tehát ott vitatkoztak. De hát, ha vitatkozol a Jézussal, ki győz, ugye? Tehát mindig Jézus győz. Aztán megmosta a lábát, és az egyik legtutibb dolgot mondta, ami a Bibliában van, János 13:7. Azt mondja, Jézus így válaszolt neki, most még nem érted, amit teszek, de később majd megérted. Ez egy döbbenetes mondat. Döbbenetes mondat. Tehát most még nem érted, amit teszek, de később majd megérted. És lehet, hogy ebben a helyzetben vagy ma. Lehet. Lehet azt mondja neked most Jézus, hogy most még nem érted, hogy mi miért történik az életedben. Lehet, nem érted. Nem érted, hogy én mit teszek. De később majd meg fogod érteni. Meg fogod érteni. És nézzük meg egy kicsit a következő 24 órát Péternek a szemszögéből. Mi történik? Látja, hogy Jézust letartóztatják. Látja azt, hogy Jézust megverik. Látja azt, hogy Jézust bíróság elé állítják, elítélik, megint megverik, megkínozzák, keresztre feszítik, megölik, és látja azt, hogy aztán berakják egy sziklasírba. És Péter még emlékszik erre a mondatra. Tehát, hogy mi van? Szerintem, ha valaki igazán küzdött ezzel a kérdéssel, hogy Isten, ha te jó vagy és mindenható, akkor hogy engedheted ezt meg? Akkor Péter ezzel küzdött ott. Látva azt, hogy mit csináltak Jézussal. És tudod, 24 órán belül mindezt látta, és küzdött belül. De aztán három nappal később a keresztre feszítésből feltámadás lett. Tehát a keresztre feszítés feltámadássá alakult. És Jézus feltámadt. Jézus feltámadt. És Péter megértette. Hát amikor letartóztattak, sőt, amikor a lábamat mostad, te tudta, te igenis uraltad a helyzetet. Amikor téged letartóztattak, Jézus, te uraltad a helyzetet. Amikor téged megvertek, Jézus, akkor te uraltad a helyzetet. Amikor téged megkínoztak, Jézus, te uraltad azt a helyzetet. Amikor keresztre feszítettek, Jézus, te uraltad azt a helyzetet. Jézus, amikor téged megöltek a kereszten, akkor te uraltad a helyzetet. Amikor beraktak a sírba, akkor te uraltad a helyzetet. Értem már. Értem már. Csak annyira közel voltam ahhoz a helyzethez, hogy nem láttam a te munkádat, hogy mit teszel. De amint egy pár lépést hátrébb léphettem, egy pár napot, most már látom. Most már megértem. És itt, ekkor nyert, biztos vagyok benne, ekkor nyert értelmet az a mondat, amit mondod, hogy most még nem érted, amit teszek, de később majd megérted. És Péter így volt, hogy most már hátrébb lépve látom, hogy te jó vagy, és mindenható vagy. Mert a keresztre feszítésből feltámadás lett. És Isten elfogadta az ő áldozatát, és így üdvössége lett minden embernek. És ez a legfantasztikusabb hír, amit hallhatunk, amit tudhatunk, amit magunknak tudhatunk, és aztán amit továbbadhatunk. Döbbenetes. Oké, de mi van ezekkel az emberekkel? Ezzel a 9 emberrel. És ebből mi jól jöhet ki? Nézegettem itt a tudósításokat, és van néhány dolog, amik döbbenetesek, az áldozatok hozzátartozói, miket mondtak. Itt föl is írtam, kiírtam ide. Az egyik. Megbocsátok neked. Ezt mondták a gyilkosnak. Mert a gyilkost odaállították a börtönbe egy kamera elé. Fönn van a YouTube-on is, meg tudod nézni ezeket, csak angolul van. Ott áll látni a két ört mögötte, vagy három, nem tudom mennyit. Ott áll rezzenéstelen arccal a kamera előtt, és a bíróságon meg szembesítik őt az áldozatok hozzátartozó. És az egyik azt mondja, megbocsátok neked, mondta Nadine Kohler könnyek között, édesanyja Ethan Lance gyilkosának. Te valami nagyon értékeset vettél el tőlem, sose beszélhetek többi már vele, sose ölelhetem meg újra, de megbocsátok neked. És könyörögök a lelkedért. Aztán a következő. Aztán Anthony Thompson következett, Mira Thompson férje. Nem felesége gyilkosához, hanem a bírósághoz kezdett beszélni. Azt mondja, csak azt szeretném, ha tudná azt, tehát ez az ember, ami már az előbb is elhangzott. Megbocsátok, és a családom is megbocsát neki. De azt szeretnénk, ha élni azzal a lehetőséggel, hogy megbánja a bűnét. És menjünk tovább. A férj ezek után odafordult a gyilkoshoz, aki a börtönben videón keresztül figyelte és hallgatta az elhangzottakat. Bánd meg, vald meg, add az életed annak, aki a leginkább számít, Krisztusnak. Hogy megváltoztasson téged, és megváltoztassa az utad. Tehát Thompson felesége még el sem volt temetve, és már üdvösséget ajánlott fel Ruthnak, a gyilkosnak. Na, úgyhogy én szerintem ez a gyilkos, ott nem tudom, mi történhetett benne, lehet, hogy kiakadt belül, mert még mindig a gyűlölet volt benne. Nem tudom. De csak képzeld el a helyzetet. Egyébként azt mondta, hogy alig bírta megtenni, mert annyira kedvesek voltak. De ő azért tette meg, mert háborút hirdetett a feketék ellen. És közben hogy válaszoltak ők? Nem a feketeségük az azonosságuk, hanem egy olyan társaságba csapott bele, ahol Krisztus az azonosságuk. És amikor megcsapod őket, akkor nem jön más ki belőlük, hanem Krisztus. És ez biztos, hogy egy embernek kiakasztó. Hát én háborúzni akarok velük. Én azt akarom, hogy ez nekik fájjon. És fáj, de közben Krisztus jön ki, és nem gyűlölet gyűlöletet szül, hanem a gyűlölet szeretetet szül. Sőt, ezt az egész világ látja, és tanulja, hogy emberek. De ez valami természet feletti. Tehát ez, amit itt olvasunk, ez természet feletti. Mert ha belegondolod magad ebbe a helyzetbe, nem kívánom, még csak gondolatilag sem, de nyilván az ember eljátszik vele, el nem tudja képzelni, hogy ilyen szavak jöjjenek ki a száján. De mégis valahogy Isten ezt meg tudja tenni bennünk. Úgyhogy, tudod, ez a helyzet bebizonyította az, hogy Krisztus követői másképp harcolnak, mint a világ követői. Tehát ez egyértelmű. A másik kérdés, ami felmerül, hogy mit tanulhatunk ebből a helyzetből. És hát én rasszista voltam sokáig. Tehát én antiszemitának is lehet mondani, én zsidóztam, én cigányoztam, én négereztem, szittam őket, egészen addig, amíg nem találkoztam Jézus Krisztussal. Hát akkor valamit tett a szívemben Jézus. Megváltoztatta a szívemet. Tehát elkezdte megváltoztatni bennem azt, ahogy másokat látok. Tehát az, hogy Jézus belépett az életembe, elkezdtem másképp látni az embereket. És ezt bátran mondom, és bizonyságként mondom nektek, hogy ha Krisztus ott van a szívetekben, akkor változni fogtok. Akkor változni fog az, ahogy másokat látsz. Biztos lesz benne. Biztos lesz benne. Amúgy minden nép rasszista. Tehát ezt láttam kint is, de érzékelhető bárhol. Tehát a sárga bőrű kínai vagy japán, az is rasszista. A feketék rasszisták, a kreolok rasszisták, mindenki rasszista. Utálja a másikat, mert ez más. Meg az veszélyt jelent számunkra. Mindenkire a másik jelent veszélyt. Tehát minden nép rasszista igazából. De egy dolgot csak szeretnék mondani ezzel kapcsolatosan, és ez egy tanulság, hogyha ha fehérnek születtünk. És ez azért is aktuális most, mert egyez megy nagyon a cigányozás Magyarországon, és nagyon megy most, hogy sok vendég érkezik a zöld határon keresztül hozzánk, és megy a gyűlölet keltés megy. Persze nyilván problémákat vet föl, amiket meg kell oldani, nem erről beszélek, de a problémára a megoldás vagy a hozzáállás az nem a gyűlölet. Krisztus nem gyűlölettel néz ezekre az emberekre. Úgyhogy, tehát aktuális számunkra. Na mindegy. Tehát ha fehérnek születtünk, akkor itt jön a kérdésem. Miért nézek le más embereket a bőrük színe, vagy a származásuk miatt, mikor nekem közöm nincs ahhoz, hogy én fehérnek születtem? Értitek ezt? Nem álltál sorba valahol Isten elméjében, még mielőtt megszülettél, hogy én hoztam egy bőrönt pénzt, hogy én fehér lehessek. Valami kiváltságos. Egyikünk sem tehet róla, hogy fehérek vagyunk, és senki nem tehet róla, hogy milyen a bőre színe. Úgyhogy, hogy vehetjük a bátorságot ahhoz, hogy azért lenézzünk bárkit, mert ilyen a származása, vagy olyan a származása? Nem lehet. Nem lehet. Nem lehet. 1 Sámuel 16:7 azt mondja az Úr Sámuelnek, hogy ne arra tekints, hogy milyen szemrevaló külsejű vagy daliás termetű, mert nem őt választottam. Itt éppen Sámuel megy, hogy kiválassza azt, akit Isten választott ki királynak Izrael fölött. Oké? Az ember annak alapján ítél, amit lát, de én nem a külsejét, hanem a szívét nézem. Oké? Tehát nem bőrszín kérdése, hanem a szívállapotának a kérdése. Isten sosem azt nézi, hogy ki honnan származik, és milyen háttere van. Úgyhogy ezért mondom azt, hogy ez az egész, ami ebből fakad, akár lehet egy mély harag vagy gyűlölet, amit már az ember nem tud megmagyarázni, csak automatikusan kiugrik belőle, amikor olyan helyzetekbe kerül, vagy előítélet jön belőle. Tehát ez nem bőrkérdés, hanem bűnkérdés. B-B, három betű, de nem bőr, hanem bűn. Tehát nem bőrkérdés, hanem nem bőrprobléma, hanem bűnprobléma. És a bűn az, tehát azért bűnprobléma, mert nem úgy látjuk az embereket, ahogy Jézus látja őket. És ezért bűn. Oké, tehát mindegy, hogy azok cigányok, mindegy, hogy azok menekültek különböző országokból, iszlám országokból, ami olyat nekünk rettegnünk kéne, mert csőstül jönnek hozzánk a terroristák, legalábbis ezt mondják. De Isten jó, Isten mindenható, és Isten ural minden helyzetet. És akkor itt van a helyzet, hogy romlik a társadalom belülről, mert már odaát már megengedték, hogy az egyneműek összeházasodjanak, már itt is egyre több országban. Mi lesz itt? Én azt látom ebben, hogy egyre jobban közelítünk afelé a kontraszt felé, ami az első, második, harmadik században volt a keresztények és a hatalom között. És mikor növekedett a legjobban a gyülekezet? Akkor. Mert kikerültek a kényelmességből a keresztények. Meglettek egy kicsit szorongatva. Egy kicsit üldözve lettek. Egy kicsit kilettek bökve a kényelmes karosszékből. És lehet, hogy ennek az idő, ez az idő el fog jönni. De ez azt jelenti, hogy az aratás is el fog jönni. És ez azt jelenti, hogy lehet, hogy sok olyan rokonod, barátod, hozzátartozód meg fogja ismerni Jézust. És ez jó hír, vagy rossz hír? Tudod, amikor imádkozol értük, Isten fogja megválasztani az eszközt és a körülményt, hogy ők hogy fognak megtérni, nem te. És lehet, hogy az kényelmetlen lesz számunkra, ahogy Isten eléri majd azokat az embereket, akikért imádkozunk. Na, de visszatérve, tehát Róma 14:13, Pál azt mondja, tehát ne kritizáljuk, se ne ítéljük el többé egymást. Inkább határozzuk el, hogy nem teszünk semmi olyat, amivel a testvéreink hitét lerombolnánk, vagy őket elgáncsolnánk, vagy megbotránkoztatnánk. Oké, tehát ha Krisztusban vagy, a testvérem vagy. Tehát ha Krisztusban vagyunk, mindannyian testvérek vagyunk. Tehát ez az értelme ennek a versnek. És ne tegyünk semmi olyat, amivel lerombolnánk a másik hitét. Vagy elgáncsolnánk. Keresztényként arra vagyunk elhívva, hogy hidakat építsünk. És ne falakat. Ja. Úgyhogy meg kell tegyük. Bármi is legyen az. Meg kell tegyük, hogy hidakat építsünk. Meg kell tegyük azt, hogy egyesítsük magunkat. És érjünk el embereket. Na, úgy, a másik ezzel lehet, hogy egy kicsit elrugom a pöttyös, de azt mondom, hogyha rasszista vagy, akkor lehet, hogy nem is vagy keresztény. Tehát ha rasszista vagy. Mindegy, hogy melyik fajtát gyűlölöd. De nem vagy keresztény. Jó, Balúan, nem mondtasz te ilyet. Hogy mondtasz? Most mondtam. Tehát ha rasszista vagy, akkor nem valószínű, hogy keresztény vagy. Honnan tudom? 1 János 4:20. Aki azt mondja, szeretem Istent, a testvérét viszont gyűlöli, az hazudik. Mert tudod, az hazudik. Hiszen hogyan szerethetné Istent, akit sohasem látott, ha nem szereti a testvérét, akit lát? Ja. Tehát mindegy, hogy fekete, mindegy, hogy sárga, mindegy, hogy kreolbőrű, mindegy, hogy fehér, teljesen mindegy. Teljesen mindegy. Ha Krisztusban van, akkor a testvérem. Akkor testvérem. És Isten arra hív bennünket, hogyha ha szenvednek, akkor szenvedjünk együtt vele. Ha sírnak, sírjunk velük együtt. Ha örülnek, akkor örüljünk velük együtt. Mindegy, hogy milyen a hátterük. Harmadik kérdés, ami fölmerül. Hogyan tovább? Hogyan tovább? Tehát hogyan menjünk előre? Hogyan menjünk előre? Mert egy biztos, hogy gyógyulásra van szükség. És ez egy nap alatt nem történik meg. És mik lehetnek a tanulságok ezekből a helyzetekből? Hát az egyik tanulság, az ezt mondta egy gyilkos, hogy majdnem nem tettem meg. Majdnem nem tettem meg. Ja. Tehát azt mondja, majdnem nem tettem meg. Tehát, de az a helyzet, hogy a majdnem az nem számít. Tehát látva a végeredményt. Az nem teszi, meg nem történti a dolgot. Tehát a baj megtörtént. És ebből egy tanulság számomra az, hogy én nem akarok egy olyan ember, egy majdnem ember lenni, akivel megtörténnek a bajok, meghozza a rossz döntéseket, és utána mindig azt mondja, de hát majdnem, majdnem nem hoztam meg azt a rossz döntést. Nem akarok ilyen ember lenni. Tehát nem akarok ilyen ember lenni, hogy majdnem több időt töltöttem a családommal. Majdnem. Tudod, mikor már 75 éves vagyok. Majdnem. Hogy majdnem megtettem a következő lépésemet Istennel. De aztán 30 év pokol következett az életembe. De akkor majdnem megtettem. Nem akarok ilyen lenni. Ez egy tanulság. Tudod? Majdnem befogadtam Krisztust az életembe. Jó. Sokat értél vele. Majdnem befogadtam Krisztust. Majdnem megbocsátottam annak az illetőnek. Majdnem. Aztán a másik, ami egy jó tanulság, az az, hogy micsoda számomra, tehát micsoda erő és hatalom van abban, amikor emberek egy név alatt tudnak egyesülni. Amit olvastunk. Hogy itt Magyarországon, Szegeden olvassuk ennek a két embernek a mondatait. És ez bennünket hát egy kicsit megbotránkoztat, de bátorít, hogy hogyan képesek erre, de ezt az egész világ látja. Azok az emberek is, akik, tehát ateisták is írtak hozzászólásokat, és nem tudtak mit mondani erre. Hogy ez elképesztő, hogy ezek az emberek megbocsátottak. Érthetetlen. Tehát, hogy hatalom van abban, amikor, és erő van abban, amikor összejövünk. És ez így van egyébként ebben a világban. Most összegyűjtöttem egy-két érdekes dolgot a netről, hogy mik alatt van összejövetel, ugye ismeritek a hölgyet? Ismeritek a hölgyet? Hogy hívják? Gigi. Radics Gigi. Te tudod, amikor koncert van, vagy valami, vagy valahol megjelenik, akkor nagy sikongatás van, meg megőrülnek a fiatalok, és mindent elkövetnek, hogy kapjanak valami autogramot, a következő, ugye a sármos jó gyerek, a Viktor, király Viktor, tehát ő is, tudod, körbe rajongják ezerrel, tehát micsoda erő és hatalom van, amikor egy név alatt, tudod, ott vannak, és öröm, újongás van, és fantasztikus, hú, és imádjuk őt, meg ide írd alá, oda írd alá, dobálják fel a bugyit a koncerteken, a színpadra, tényleg ez is megy, tehát ha ilyen kis zsákkal mindig összeszednek. Most nem tudom, hogy az ő koncertjén igaz, bár fickó, úgyhogy el tudom képzelni, de ez szokásos koncerteken, főleg férfi bandákon. Melltartók és bugyik repülnek föl. Na, de aztán itt vannak más dolgok. Tehát valaki a Nike-ra esküszik. És sok mindent megtesz érte, és sok mindent következő. Ugye, itt az Apple. Van itt olyan a körünkben, hogyha tudom róla, hogyha ha az Apple WC-t gyártana, azt is megvenné. Ő lenne az első. Micsoda? Órája még nincs. De még nincs. Na, tehát, hogy hihetetlen dolgokra képesek. Tehát igazából ezek mind közösséget alkotnak. Aztán mit tudom én, ott van a Ford, ugye a Ford kedvelők, akik abból is próbálnak megélni. Sok mindent megtesznek érte, aztán mi van még? Ugye PIK Szeged. Milyen érdekes, amikor a PIK Szeged lő egy gólt, mindegy, hogy milyen bőrszínű, de ha egyen póló van rajtuk, akkor egymást megölelik, kezet fognak, semmi bajuk nincs egymással. Tehát erő és hatalom van abban, amikor emberek egy valami közös dolog alatt egyesülnek. Ez jó, nem? De mi van a következővel? Mi van ezzel? Mi történik? Mi történik? Tehát így van, tehát egyesülnünk kell Jézus neve alatt. És meg kell szólalnunk, és láthatóvá kell tegyük magunkat, láthatóvá és hallhatóvá kell tegyük azt, amiért ő meghalt a kereszten. Tehát a legnagyobb erő és hatalom az ő nevében van, és abban, amit ő tett. És mégis ez a világ sokkal hangosabb az egyéb más dolgoktól, mert a keresztények meg csöndben vannak. És ezt nem hagyhatjuk. És nem hagyhatjuk, hogy egy olyan közösség legyünk, mert akkor egyébként 5 év múlva is ugyanígy fogunk itt ülni. Ahhoz nekem nincs kedvem, őszintén szólva. Hogy ugyanitt tartsunk 5 év múlva, ugyanezeknek az embereknek a szemébe nézek csak. Nem, én mögöttetek látok 10, 20, 30, 40, 50 embert is, akiket ti ismertek, akik közé Isten betett titeket. De ezek a dolgok úgy fognak megtörténni, hogy Jézus neve alatt egyé válunk. És amikor a világ gyűlöletet szól, mi szeretetet szólunk. Amikor a világ gyűlölettel cselekszik, mi szeretettel cselekszünk. Ott, ahol vagyunk, de ezt megtehetjük közösen és különböző dolgokban együtt. Úgyhogy erről a névről szól minden. Galácia 3:26 azt mondja, ti mindnyájan Isten gyermekei vagytok Krisztus Jézusban, és ez a hitetek által valósult meg, mivel aki Krisztusba merítkezett be, az Krisztust öltötte magára. Ebben a tekintetben tehát nincs többé különbség zsidó és görög, rabszolga és szabad, vagy férfi és nő között, mert Krisztus Jézusban mindannyian egyek vagytok. Tehát nincs bőrszín, nincs származás, semmi nincs. Egyek vagyunk Krisztusban. Az egyik legszebb kép számomra a mennyről az Jelenések 7, ezt figyeld, a 9.-10. vers, azt mondja, ezután ismét láttam egy megszámlálhatatlanul nagy sokaságot, akik mindenféle nemzetből, törzsből, népből és nyelvből származtak. Tehát mindenféle nyelvből, népből, törzsből, nemzetből származnak. Tehát ez a jövőnk, ez a múltunk, de ez a jövőnk. És amikor gyűlölettel beszélnek bizonyos származású emberekről, itt Szegeden, vagy azokról, akik jönnek külföldre és szöknek át az öltatáron, tudod, közülük is ott lesznek. Közülük is ott lesznek. De ha mi felvesszük ezt a gyűlölet kabátot, a gyűlölet név alatt leszünk egyek, és nem Jézus neve alatt leszünk egyek, akkor mi ebben nem fogunk részt venni. Isten meg fogja tenni, mert ő hatalmasabb, de arra hívott el, hogy mi ebben részt vegyünk. Ja, úgyhogy össze fogunk gyűlni az örökké valóságba, és sok népből leszünk, és ha ott össze fogunk jönni, akkor jöjjünk össze már itt is. Jézus neve alatt, ahol a bőrszín nem számít. Ja, aztán befejezésképpen itt van az egyik legszebb dal. Úgy hívják angolul, hogy Amazing Grace. Ezt sokszor a temetésekkor szokták lejátszani. Szerintem rengeteg filmben is játszották, ne? Ezt, én azt gondolom, szerintem ezt minden nemzetiségből ismerik az emberek. Ha nem tudnak angolul, akkor is ismerik. Magyarul is megvan, ez az Úr irgalma végtelen, de szerintem az angol szöveg az sokkal szebb. Ez valami régi, nem tudom milyen fordítás. Az egyházi körökben használt fordítás. És hát fölraktam az első meg az utolsó verseket. Az Úr irgalma végtelen, ezt folyton érzem én, ha bár nincs semmi érdemem, ő mégis hord kezén. Ez úgy tisztázza a viszonyokat. Ezt John Newton írta, és ő egy hajóúton tért meg, ahol olyan vihar volt, hogy azt hitte, hogy a fogát is ott hagyja, és imádkozott. És valahogy de megúszták. És ezt a... aztán lett egy hasonló élmény, amikor meg elkezdte még a Bibliát is olvasni, és ezeket az eseményeket írja annak, hogy találkoztam Jézussal, és odaadtam az életemet Jézusnak. És tehát ott úgy érezte magát, olvastam a leírásában, hogy tehát abban a viharban, abban az összetörtségben, abban a kiábrándultságban, hogy ott volt a tenger közepén, egyszerűen semminek érezte magát a bűne miatt. És ez jön vissza a dalból is. Tehát, hogy ha bár nincs semmi érdemem, tehát bűnös ember vagyok, semmi érdemem nincs. De Istent nem érdekli, hogy bűnös ember vagyok. Ő mégis hord engem az ő kezén. És aztán az utolsó, van még két verszak, de az utolsó azt mondja, ha véget ér az életem, új otthont nyújt az ég, ott van egy helyem, ahová megyek. Ott még szebb hangon zenketem a bárány énekét. Ez lesz az a hely, ahol minden nemzet, minden nyelv, minden törzs együtt fog énekelni a bárány énekét. Ja, úgyhogy ez egy gyönyörű dal, és igazából ez a dal az Isten kegyelméről és Isten irgalmáról szól. Ezért ez a címe, hogy Amazing Grace, tehát csodálatos kegyelem. És amitől még elképesztőbb ennek a dalnak a jelentőség az az, hogy ez a John Newton ez nem csak egy sima tengerész volt, hanem ő egy hajós kapitány volt, és rabszolgakereskedő volt. Tehát ő is benne volt ebben a gyűlöletben, a feketéknek a gyűlöletében. És amikor átadta az életét Jézusnak, akkor hátat fordított ennek az egésznek. És Isten annyira megváltoztatta a szívét, hogy Angliában csatlakozott egy olyan mozgalomhoz, amelyik a rabszolgáknak a felszabadításáért küszködött és harcolt. És aztán átjutott Amerikába is. És ő volt az, aki ennek a Wilberforce-nak, erről van egy film is, szerintem megvan magyarul, ez a cím, hogy Amazing Grace. Wilberforce volt az egyik élenjáró. Ezek mind keresztények és újjászületett hívők. Ő volt az élenjáró abban, hogy kiharcolja a feketéknek a szabadságát. Nem tudom, hogyha láttál filmeket, ilyen rabszolgás filmeket, hogy mit műveltek ezekkel az emberekkel. Tehát az összes gonoszságot kiélték rajtuk. Nem csak, hogy kényszerítették munkára, és nem fizettek nekik semmit, hanem mindent tettek velük. A nőkkel, a gyerekekkel, a férfiakkal. Csak ami gonoszság egy emberben létezik, azt ők megkapták. De ez igaz más népekre is, más földrészeken, máshol. Tehát ma 35,8 millió rabszolga van a földön. Majdnem négyszer annyi, mint Magyarországon magyar ember. Ebben benne van a szexrabszolgaság és a kényszermunka is. 35,8 millió. Tehát ez egy aktuális. Több rabszolga van ma, mint amire minket tanítottak még. A rabszolgatartás. 200-300 évvel ezelőtt, meg a rabszolgatartás még Egyiptom, meg abban az időben. Sokkal több rabszolga van ma a modern világban. Úgyhogy nagyon aktuális ez a téma. Mert ez mind ebből a gyűlöletből fakad. Ami teljesen ellentéte annak, amit Jézus hirdet. Oké, tehát itt van ez a fickó, És azt mondja ez egy mondat tőle, hogy ha bár a memóriám már lankadt, de két dologra tisztán emlékszem. Én egy hatalmas bűnös vagyok, és Krisztus egy hatalmas megváltó. Tehát én egy hatalmas bűnös vagyok, és Krisztus egy hatalmas megváltó. Erre kettőre bőven elég, ha emlékszünk. Tehát én egy hatalmas bűnös vagyok, Krisztus egy hatalmas megváltó. Úgyhogy én ezekkel a dolgokkal, amikről így beszéltem most nektek, én nem politizálni akarok, nem is igyekeztem bármi politikát ebbe belehozni, aktuális. De számomra ezek a dolgok, amik aktuálisak, ezek nem politikai kérdések, hanem evangélium kérdés. Hogy mi, Isten népe, az ő neve alatt, hogy reagálunk arra, ami ma, tegnap, a múlt héten történt. Vagy két héttel ezelőtt. Miről másról beszélhetnénk? Főleg akkor, amikor keresztények megszólalnak, és zömében gyűlölettel szólalnak meg. Nekünk másképp kell megszólalni. És másképp kell tennünk. Miért? Azért, mert Isten kegyelme az, ami egyesít bennünket. Mert mindannyian bűnösök vagyunk. Viszont Krisztus a leghatalmasabb, legfantasztikusabb megváltó. Ja. Úgyhogy most énekelni fogunk egy dalt közösen. Ismeritek ezt a dalt, úgy hívják, hogy Amazing Grace.